Bandi patája nagyon lassan gyógyult. Mihelyt a győzelmi ünnepségek befejeződtek, az állatok mindjárt másnap nekiláttak a szélmalom újjáépítésének. Bandi egy napig sem volt hajlandó kimaradni a munkából, és becsületbeli kérdésnek tekintette, hogy ne lássák, fájdalmai vannak. Esténként titokban bevallotta Rózsinak, hogy a beteg patája erősen kínozza. Rózsi előzőleg megrágott gyógyfüvekkel borogatta a patát, és Benyáminnal együtt kérlelte Bandit, hogy ne dolgozzék olyan keményen. Egy ló tüdeje sem tart örökké, figyelmeztette. De Bandi nem hallgatott rá. Neki, mondotta, már csak egyetlen vágya maradt. Szeretné a szélmalmot működni látni, mielőtt eléri a nyugdíjkorhatárt. Kezdetben, amikor az állatfarm törvényeit megfogalmazták, a nyugdíjkorhatárt a lovak és disznók számára 12, a tehenek számára 14, a kutyák számára 9, a birkák számára 6, a tyúkok és libák számára 5 éves korban határozták meg. Tekintélyes öregségi nyugdíjakat is megállapítottak. Egyelőre még egyetlen állat sem vonult ténylegesen nyugdíjba, újabban mégis egyre többet beszéltek a témáról. Most, amikor a gyümölcsös mögötti kis bekerített rétet igénybe vették az árpának, az a hír járta, hogy a nagy legelő egyik sarkát fogják elkeríteni a nyugdíjas állatok legelőjéül. Azt beszélték, hogy a lovak nyugdíja napi 2 kiló gabona lesz, télen pedig 8 kiló széna meg egy répa, a hivatalos ünnepnapokon esetleg egy almával. Bandinak jövő nyár végén volt esedékes 12. születésnapja. Eközben nehéz volt az élet. A tél ugyanolyan hideg volt, mint az előző évben, az élelem még kevesebb. Megint csökkentették az összes fejadagot, a disznókét meg a kutyákét kivéve. Süvi megmagyarázta, hogy az egyenlőség túlságosan merev alkalmazása az élelmiszer adagolásban ellentétben állna az állatizmus elveivel. Egyébként nem okozott számára semmiféle nehézséget, hogy bebizonyítsa a többi állatnak, valójában nem lett kevesebb az élelmük, bármi legyen is a látszat. Időnként ugyan kétségtelenül szükségessé válik a fejadagok kiigazítása. Süvi mindig csak kiigazításról beszélt, sohasem csökkentésről. De a Jones időkkel összehasonlítva óriási a javulás. Éles hangon sebesen felolvasta nekik a számokat, és részletesen bebizonyította, hogy több zabjuk, több szénájuk, több répájuk van, mint Jones idejében volt. Rövidebb a munkaidejük, az ivóvízük jó minőségű, hosszabb életűek lettek, és a kicsinyeik nagyobb százaléka marad életben. Istálójukban több a szalma, és kevesebbet szenvednek a bolháktól. Az állatok minden szavát elhitték. Az igazat megvalva Jones és mindaz, amit Jones jelentett, már majdnem teljesen elfakult az emlékezetükben. Tudták, hogy a mostani életük kemény és sivár, gyakran éhesek és gyakran fáznak, és amikor nem alszanak, akkor rendszerint dolgoznak. De nem kétséges, hogy a régi időkben még rosszabb volt. Szívesen hittek ebben. Különben is. Akkor rabszolgák voltak, most pedig szabadok. És ez óriási különbség, amint Süvi sohasem mulasztotta el hangsúlyozni. Most sokkal több szájat kellett etetniük. A 4 koca ősszel körülbelül egy időben ellett meg, 31 kis malacot hozott a világra. A malacok mind tarkák voltak, és mivel Napóleon volt az egyetlen kandisznó a gazdaságban, könnyű volt kitalálni származásukat. Kihirdették, hogy később, amikor megveszik hozzá a téglát és az épületfát, tantermet építenek a tanya kertjében. A fiatal disznókat addig egyelőre maga Napóleon oktatja a tanya konyhájában. A süldők a kertben tornáztak és sportoltak, és megtiltották nekik, hogy a többi fiatal állattal játszanak. Körülbelül ez időtájt hozták be azt a közlekedési szabályt is, hogy ha egy disznó és valamilyen más állat találkozik az ösvényen, a másik állatnak félre kell állnia, meg azt az előjogot is, hogy minden disznó rangjára való tekintet nélkül zöld szalagot viselhet vasárnap a farkán. A gazdaság elég sikeres évet zárt, de még mindig pénzszűkében voltak. Téglát, homokot és meszet kellett vásárolni a tanteremhez, és megint takarékoskodni kellett a szélmalom berendezésére. Lámpaolajat és gyertyát kellett venni a házba, cukrot Napóleon asztalára, A többi disznót eltiltotta a cukortól azzal az indoklással, hogy hízlal. És be kellett szerezni a szokásos tartalékokat is, szerszámokat, szögeket, spárgát, szenet, drótot, kutya kétszer sültet. Eladtak hát egy kaza a szénát. Eladták a burgonya termés egy részét, a szerződött tojás mennyiségét pedig heti 600-ra emelték. Úgyhogy ebben az évben a tyúkok alig költöttek annyi csibét, hogy a létszámuk ne csökkenjen. A decemberben csökkentett fejadagokat februárban ismét csökkentették, és olajtakarékosságból az istálóban nem gyújtottak lámpást. De a disznók láthatólag kényelmesen éltek, és ha valamit változtak, legfeljebb gyarapodott a súlyuk. Február végén, egyik délután, olyan meleg, dús, étvárgerjesztő illat szállt végig az udvaron a kis sörfőzőház felől, amilyet az állatok még sohasem éreztek. Ez a kis sörház a konyha mögött állt, és Jones idejében nem használták. Valaki azt mondta, hogy ez a szag fővő árpa szaga. Az állatok éhesen beleszimatoltak a levegőbe, és találgatni kezdték, vajon az ő vacsorájukhoz készül-e meleg kása. De szó sem volt kásáról. A következő vasárnap pedig kihirdették, hogy az árpát ezentúl fenntartják a disznóknak. A gyümölcsös mögötti kis rétet már be is vetették árpával. Aztán nem sokára kiszivárgott a hír, hogy minden disznó napi egy korsó sört kap. Maga Napóleon pedig 2 litert, amit mindig a finom porcelán étkészlet leveses tájában szolgálnak fel neki. De ha nélkülözniük kellett is, a nélkülözéseket némileg ellensúlyozta az a tény, hogy az élet most méltóság teljesebb volt, mint az előtt. Többet énekeltek, több szónoklatot hallottak, több fölvonulást tartottak. Napóleon elrendelte, hogy hetenként egyszer úgynevezett spontán demonstrációt kell rendezni, abból a célból, hogy megünnepeljék az állatfarm harcait és győzelmeit. Az állatok a kitűzött időben abbahagyták munkájukat, és katonás rendben körülmasírozták a gazdaságot. Az élen a disznók haladtak, utánuk jöttek a lovak, aztán a tehenek, a birkák, és végül a baromfi. A kutyák két oldalt kísérték a menetet, leges legelől pedig Napóleon fekete kakasa parádézott. Bandi és Rózsi mindig kettesben hordozták a zöld zászlót, amelyen a patta és a szarv mellett ez a felirat volt látható: éljen Napóleon elvtárs! A spontán demonstrációk leglelkesebb hívei a birkák voltak, s ha valaki felpanaszolta, mint ahogy némelyik állat néha megtette, ha a disznók és a kutyák nem voltak a közelben, hogy csak az időt pazarolják, és egy csomót kell áldogálni miattuk a hidegben, a birkák biztosan elnémították őket félelmetes 4 láb jó, 2 láb rossz végetésükkel. De az állatok nagyjában egészében élvezték ezeket a kitüntetéseket. Vigasztalónak találták őket, hiszen mindennek ellenére mégiscsak arra emlékeztettek, hogy végül is csak ugyan a maguk urai, és a munka, amit végeznek, a tulajdon javukat szolgálja. Így aztán a dalok, a felvonulások, sövi számadatai, a puska durrogása, a kakas kukorékolása és a zászló lengetése legalább egy időre elfelejtették velük, hogy üres a hasuk. Áprilisban az állatfarmon kikiáltották a köztársaságot, és elnököt kellett választani. Egyetlen jelölt volt Napóleon. Meg is választották egyhangulag. Még aznap nyilvánosságra hozták, hogy újabb dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek további részleteket lepleznek le Hógolyó és Jones cinkos összejátszásáról. Mint kiderült, Hógolyó nem pusztán taktikai eszközökkel próbálta elveszíteni a tehénistáló csatáját, mint az állatok addig képzelték, hanem nyíltan Jones oldalán harcolt. Igazából ő volt az emberi erők vezére, s ajkán az éjen az emberiség jelszóval rohant a csatába. A Hógolyó hátán lévő sebek, melyeket néhány állat látott, legalábbis úgy emlékeztek rá, Napóleon fogaitól származtak. A nyár kellős közepén, néhány évi távollét után váratlanul újra megjelent Mózes, a holló. Semmit nem változott. Még most sem dolgozott, és ugyanúgy a Kandis cukorhegységről beszélt, mint annak idején. Felkuporodott egy fatönkre, lebegtette fekete szárnyait, és óraszán beszélt bárkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Odafönn, elvtársak, mondogatta ünnepélyesen, hatalmas csőrével az égre mutatva, odafönn, pontosan annak a fekete felhőnek a másik oldalán, amit ott láttok, ott van a Kandis cukorhegység. Az a boldog ország, ahol mi, szegény állatok, örök pihenőre térünk fárasztó munkánkból. Sőt, azt állította, hogy egyszer, amikor nagyon magasan repült, járt is ott. Látta az örökzöld lóheremezőket, meg a sövényen növő lemmag pogácsát és kocka cukrot. Sok állat hitt is neki. Úgy okoskodtak, ha az életük most csupa éhség és munka, nem jogos és igazságos-e, hogy valahol másutt létezzen egy jobb világ? A disznók Mózessel szembeni magatartását nehéz volt átlátni. Mindnyájan megbetűen kijelentették, hogy Mózesnek a Kandis cukorhegységről szóló történetei hazugságok. Mégis megengedték neki, hogy a gazdaságban maradjon és ne dolgozzon, sőt, naponta másfél deci sört is kiutaltak számára. Bandi, miután meggyógyult a patája, keményebben dolgozott, mint valaha. Ebben az évben egyébként az állatok mind úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. A szükséges, szokásos gazdasági munkáktól és a szélmalom újjáépítésétől eltekintve ott volt a süldők tanterme is, melyhez márciusban fogtak hozzá. A sovány koszton végig dolgozott hosszú órákat néha nehéz volt elviselni. Bandi azonban soha nem csüggett. Semmit nem mondott vagy tett, ami elárulta volna, hogy az ereje már nem a régi. Csak külsőleg változott meg egy kissé. A szőre már nem fény lett úgy, mint azelőtt, és mintha hatalmas fara is megfonnyadt volna. A többiek azt mondogatták, Bandi majd összeszedi magát, ha kihajt a tavaszi fű. De eljött a tavasz, és Bandi semmit sem hízott. Néha, amikor a bánya tetejéhez vezető lejtőn nekifeszítette izmait egy súlyos kőnek, mintha már semmi más nem tartotta volna talpon, csak az akarat ereje. Ilyenkor ajkai, mintha ezt a mondatot formálták volna. Majd még keményebben dolgozom. De hang nem jött ki rajtuk. Rózsi és Benyámin megint figyelmeztették, hogy vigyázzon az egészségére, de Bandi ügyet sem vetett rájuk. Közeledett a 12. születésnapja, és nem törődött semmivel, csak azzal, hogy jó nagy rakáskő gyűjjön össze, mire nyugdíjba vonul. Nyár elején egyik este hirtelen híre kelt a gazdaságban, hogy Bandival történt valami. Egyedül ment ki, egy szállítmány követ akart elvonszolni a szélmalomhoz, és a szóbeszéd igaznak bizonyult. Néhány perc múlva két galamb szállt be a hírrel. Bandi elesett, fekszik az oldalán, és nem tud felkelni. Az állatfarm fele népessége felrohant a dombra, ahol a szélmalom állott. Bandi a kocsi rúdjai között feküdt. Elnyújtotta nyakát, és még a fejét sem tudta fölemelni. Szájából vékony vércsík folydogált. Rózsi térdre ereszkedett mellette. Bandi, kiáltotta, mi van veled?
A tüdőm, felelte Bandi gyenge hangon. Nem baj, azt hiszem, most már nélkülem is be tudjátok fejezni a szélmalmot. Jó sok követ összegyűjtöttük. Már úgyis csak egy hónapom lett volna hátra. Az igazat megvalva, nagyon vártam már a nyugdíjat. Benyámin is elég öreg. Talán neki is megengedik majd, hogy velem együtt nyugalomba vonuljon, és akkor együtt lehetünk.
Tüstén segítséget kell kerítenünk, mondta Rózsi. Szaladjon már el valaki Süvihez, és mondja el neki, mi történt. A többi állat Tüstént elrohant a tanyaház felé, hogy megvigyék a hírt Süvinek. Csak Rózsi maradt Bandi mellett, meg Benyámin, aki lefeküdt mellé, és szótlanul hessegette róla hosszú farkával a legyeket. Süvi jó negyed óra múlva jelent meg, teli együttérzéssel. Napóleon elvtárs mélységes aggodalommal értesült a tanya egyik leghűségesebb munkásának balesetéről, mondta, és már intézkedett is, hogy Bandit bevigyék a Willingdoni kórházba kezelésre. Az állatok ettől kissé nyugtalankodni kezdtek. Molly és hógolyó kivételével egyikük sem hagyta el soha a gazdaságot, arra pedig gondolni se szerettek, hogy beteg elvtársuk emberi lények kezére kerülhet. Süvi azonban könnyen meggyőzte őket, hogy a Willingdoni állatorvos sokkal jobban tudja majd kezelni Bandi betegségét, mint ahogy a tanyán el lehetne látni. Jó fél óra múlva, mikor Bandi valamivel jobban lett, nagy nehezen lábra állították, aztán segítettek neki visszasántikálni az istálóba, ahol Rózs és Benyámin már pompás szalmahalmot készítettek neki. Bandi ezután két napig az istálójában maradt. A disznó küldtek neki egy nagy üveg rózsaszín orvosságot, amelyet a fürdőszobai orvosságos szekrényben találtak. Ezt Rózsi kétszer napjában, étkezés után beadta Bandinak. Esténként Rózsi lefeküdt az istálóban Bandi mellé, és beszélgetett vele, miközben Benyámin elhessegette róla a legyeket. Bandi kijelentette, hogy nem sajnálja a történteket. Ha meggyógyul, még 3 évig is elélhet, és már előre élvezi azokat a napokat, amelyeket majd a nagy legelő sarkában fog eltölteni. Életében először lesz rá ideje, hogy tanuljon és művelődjön. Mint mondta, élete hátralevő részét arra fogja szentelni, hogy megtanulja az ABC még hátralevő 22 betűjét. Benyámin és Rózsi azonban csak munkaidő után lehettek Bandival. A zárt teherkocsi pedig napközben jött érte és szállította el. Az állatok mind a répát gyomlálták egy disznó felügyelete alatt, mikor megdöbbenten látták, hogy a tanya épületek irányából Benyámin üget feléjük, és torka szakadtából ordít. Most látták Benyámint életében először izgatottnak, sőt, ez volt az első eset, amikor ügetni látták. – Gyorsan! Gyorsan! – üvöltötte. – Gyertek azonnal, elviszik Bandit! Az állatok nem vártak a disznó engedélyére, abba hagyták a munkát, és a tanya épületek felé rohantak. Az udvaron csak ugyan ott állt egy nagy, zárt teherkocsi, előtte két ló befogva az oldalán felirat, a bakján egy alattomos tekintetű, alacsony, kemény kalapot viselő férfi ült. Bandi istálója pedig üres volt. Az állatok a kocsi köré csődültek. – Viszont látásra, Bandi! – kiáltották kórusban. – Viszont látásra! – Bolondok! Bolondok! – üvöltötte Benyámin, körültáncolva őket és a földet kapálta apró patáival. Bolondok! Nem látjátok, mi van a kocsi oldalára írva? Az állatok erre elhallgattak, és nagy csönd támadt. Malvin betűzni kezdte a feliratot, de Benyámin félrelökte, és a halálos csendben felolvasta. Alfred Simons, lómészáros és enyfőző, Willingdon. Bőr és csontlisz kereskedés. Kutya eledel. Nem értitek, hogy ez mit jelent? Bandit a sintérhez viszik. Az állatokból rémült kiáltás tört fel. Ebben a pillanatban a bakon ülő ember ostorával lovai közé csapott, és a kocsi kigördült az udvarból. Az állatok torkuk szakadtából üvöltve mind a nyomába szegődtek. Rózsi igyekezett elébe kerülni, de a kocsi egyre gyorsabban robogott. Rózsi megpróbálta vágtára fogni vastag lábait, és le is hagyta a kocsit. – Bandi! – kiáltotta. – Bandi! 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 És ebben a pillanatban, mintha csak meghallotta volna a kinti zenebonát, a kocsi farában lévő kis ablakban megjelent Bandi arca, orrán a fehér csíkkal. – Bandi! Üvöltötte Rózsi rettenetes hangon. Bandi, ugorj ki, gyorsan! A halálba visznek! Az állatok mind kiáltozni kezdtek. Ugorj ki, Bandi, ugorj ki! De a kocsi már sebesen robogott, és faképnél hagyta őket. Nem lehetett tudni, megértette-e Bandi, mit mondott neki Rózsi. De az arca eltűnt az ablakból, a kocsi belsejéből pedig félelmetes patadobogást lehetett hallani. megpróbált kitörni. Volt idő, mikor Bandi néhány rúgással gyújtóssá aprította volna ezt a kocsit. De ójaj, elhagyta az ereje. Néhány pillanat múlva patáinak elhalkult a dobogása, aztán teljesen elhalt. Az állatok kétségbeesésükben a kocsit húzó két lóhoz fordultak. Elvtársak! Elvtársak! Kiáltoztak utánuk. Ne vigyétek halálba saját testvéreteket! De ezek az ostoba barmok képtelenek voltak felfogni, hogy mi történik. Csak hátra csapták fülüket, és egyre gyorsabban ögettek. Bandi arca nem jelent meg többé az ablakban. Valakinek, sajnos túlságosan későn, eszébe jutott, hogy előre kellene szaladni és bezárni az ötreteszes kaput, de addigra a kocsi már áthaladt rajta, és sebesen eltűnt az úton. Bandit soha többé nem látták. 3 nap múlva bejelentették, hogy Bandi meghalt a Willingdoni kórházban, ahol pedig mindenféle kezelést megkapott, amit csak Lou kaphat. Süvi jelentette be a hírt a többieknek. Azt mondta, ott volt Bandi mellett élete utolsó óráiban.
Ilyen megható látványban még soha életemben nem volt része, mondta Süvi,
és felemelt csülkével kitörölt egy könycseppet a szeméből.
Az utolsó pillanatig ott voltam az ágya mellett. A végén, amikor már alig tudott beszélni, a fülembe súgta, csak azt sajnálja, hogy el kell mennie, mielőtt a szélmalmot befejeztük volna. Előre, elvtársak, suttogta. Előre a forradalom nevében, éljen az állatfarm! Éljen Napóleon elvtárs! Napóleonnak mindig igaza van! Ezek voltak az utolsó szavai. Elvtársak.
Ekkor Süvi magatartása hirtelen megváltozott. Egy pillanatra elnémult, aztán gyanakvó pillantásokat vetett mindenfelé, mielőtt folytatta volna mondókáját.
Tudomásunkra jutott, jelentette ki, hogy ostoba és rosszindulatú híresztelések terjedtek el akkoriban, amikor Bandit elszállították. Egyes állatok észrevették, hogy a kocsin, amely Bandit elszállította, az a felirat állt, hogy lómészáros, és ebből rögtön arra az elhamarkodott következtetésre jutottak, hogy Bandit a sintérhez vitték. El se tudom hinni, mondta Süvi, hogy állat ilyen ostoba lehet. Ennél igazán jobban ismerjük szeretett vezérünket, Napóleon elvtársat! Kiáltotta, miközben a farkát csóválta és ide-oda ugrándozott. Hiszen a dolognak valójában nagyon egyszerű a magyarázata. A kocsi előzőleg a sintéré volt, de aztán megvette tőle az állatorvos, csak még nem festette rá a nevét. Ez okozta a félreértést.
Az állatok mérhetetlenül megkönnyebbültek, amikor mindezt megtudták. És amikor Süvi a továbbiakban szemléletesen ecsetelte Bandi haldoklását, a csodálatos gondoskodást, amelyben része volt, a méregdrága orvosságokat, amelyeket Napóleon szemrebben és nélkül kifizetett, utolsó kétségeik is szertefoszlottak, és elvtársuk halála miatti szomorúságukat némileg enyhítette az a gondolat, hogy legalább boldogan halt meg. A rákövetkező vasárnapon maga Napóleon is megjelent a többiek előtt, és rövid beszédben elbúcsúztatta Bandit. Habár megboldogult elvtársuk földi maradványai többé nem lehet visszahozni a tanyára, hogy itthantolják el őket, utasítást adott rá, hogy a tanyaház kertjében készítsenek egy nagy babérkoszorút, és küldjék el Bandi sírjára. Amikor néhány nap múlva a disznók bankettet rendeztek Bandi emlékezetére, Napóleon Bandi két kedvenc kifejezését idézve fejezte be a beszédét.
Majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, mondogatta Bandi. Ezek olyan alapigazságok, mondta Bandi, melyeket minden állatnak magáévá kell tennie.
A banketre kitűzött napon begördült az udvarra Willingdonból a fűszeres kocsija, és egy jókora faládát cipeltek be róla a tanyaházba. Éjszaka harsány nótázást lehetett hallani, aztán heves veszekedésre került sor, aminek úgy 11 óra körül irtózatos üvegcsörömpölés vetett véget. Másnap délig senki sem kelt fel a tanyaházban, és az a hír járta, hogy a disznók valahol pénzt szereztek, és megint vettek maguknak egy láda viszkit.